Ez a mi emberünk. A mi emberünk.
Pontosan tudják az emberek, hogy van egy arcod, ami a hétköznapi életben folyik, meg van egy kicsit sérült arcod, vagy egy kicsit butácska, vagy együgyű. Na, mondjuk ki, én úgy éreztem, hogy ez belefér. Lőrinci Kornél volt az operatőr, és azt mondja Kori, hogy gyerekek, ez most nem megy. Ezen most nem fogunk nevetni. Csináljuk majd legközelebb. És nem lett legközelebb.
Ez a mi emberünk. A mi emberünk.
Próbáld ki a gyógyszerészi gondossággal készült Medusa termékeket és tiszta élelmiszereket. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
Vásároljon megbízható helyről. Cserepes lemezek, trapézlemezek, kerítéselemek, élhajlított elemek, bádogos kiegészítők egy helyen. Nyíregyháza, Simai úti lemezkereskedés.
Ez a mi emberünk. A mi emberünk.
Sziasztok, Balogh Béla vagyok, műsorvezető. Egy sok évvel ezelőtti rádiós műsoromat szeretném újraéleszteni, újra csomagolni a digitális térben. A mi emberünk egy olyan műsor, amelyben érdekes, a hétköznapi híradásokból ismert, a környezetünkből megszokott embereket szeretnék bemutatni, akik érdekesek, és természetesen hasznos dolgokat tudhatunk meg róluk. Kövessetek minket YouTube-on, Instagramon, a Facebookon, és természetesen Spotify-on a Suncafé podcast csatornát is keressétek. De ugyanakkor a sunshine.hu oldalunkon is minden információt és minden műsort vissza tudtok követni. A mi emberünk első videó podcastjének vendége egy olyan fiatal ember, akit már több évtizede ismerhetnek a nyíregyházi médiafogyasztók. Korábban mindenki kámánykájaként, de az MTV-n keresztül országosan is képernyőre került. Számos publicisztikája jelent meg, saját blogja van, többször kiemelte írásait országosan is ismert hírportál. Műsorokat vezet, folyamatosan pezsgett a közéletben, de tavaly a haláltorkából kellett visszatérnie. Ma újra köztünk, újra tevékeny, de vajon mennyit változott az élete? Hogyan értékelte át a történtek kapcsán az elmúlt időszakot? Mai vendégem publicista, egy nyitott, nyílt szívű ember, Zépintye Zsolt, újságíró, riporter, ceremóniamester.
Ez a mi emberünk. A mi emberünk.
Szia Zsolt!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Bevallom őszintén, amikor felsoroltad ezt a... Hogy az ember megpróbálja elhelyezni magát valahol abban a koordináta rendszerben, amiben élt. És ugye az egy kérdés, hogy mi teszi mondjuk Balogh Bélát Balogh Bélává. Hogy ugyanezt tudnám elmondani rólad, hogy te vagy a rádió tulajdonos, te vagy a disc jockey, te vagy a műsorvezető, stb.
De hát ezek fontos dolgok.
Igen, mert hogy az ember szereti felcímkézni az embereket.
Nem az fontos dolog, hanem az, amit csinálunk. Én azt gondolom, hogy amit szeretsz csinálni, és jól csinálod, akkor az fontos dolog tud lenni. Minek mondtad magad, hogyha megkérdeztek?
A szüleim azt szerették volna, amikor középiskolás voltam, ugye én Nyírbátorban nőttem fel. Nyírbátorban jártam középiskolába, Bátor István gimnáziumba, hogy ügyvéd legyek. És azt úgy gondolták, hogy azért az egy jó pálya, lehet pénzt is keresni, meg hogyha valami mást akarok, azért mégiscsak jó. És hát fiatalon én költő és hadvezér szerettek volna lenni a maga pályával és hülyeségével.
Ez a költő, ez ilyen, szerintem ilyen visszatérő effekt, mert ez ilyen nálam is volt, hogy költő szerettem volna lenni.
Azt úgy képzeld el, hogy 17 évesen írtam egy verset, és akkor a Élet és Irodalomban Ladik Katalin volt a vers szerkesztő. És elküldtem a verset, és hihetetlenül szépen válaszolt nekem egy nagyon hosszú levélben, ami ott megjelent az Élet és Irodalomban, és két versemet is közölte. A főiskolán, a nyíregyházi főiskolán egyik vizsgáztatás során meg is kérdezte tőlem, hogy Pintya úr, és a versek? Hát van új. elolvastam, és elolvasta.
Tetszettél meg a televíziónak, vagy neked tetszett meg annyira az a millió a televíziózás, de végül is ott ragadtál a Nyíregyházi televíziónál. Én emlékszem, hogy amikor én ott a mondjuk úgy, hogy a virágkorszakomat éltem, akkor te akkor kerültél oda. És egyből a hírműfajban, ha jól emlékszem.
Pista bácsi, mind a kettőnk Pista bácsi, Márföldi Istvánról beszélünk, aki most már nyugdíjas, behívott, hogy na, öcsém, te mit csinálnál itt szívesen? Hogyha lehetne.
Neked is ez volt az első kérdés?
Igen, és akkor én azt mondtam neki, hogy én híradó szeretnék lenni. És akkor Pista bácsi...
Így, hogy híradó?
Híradós.
Ja, híradós?
Híradós. És akkor így vett egy nagy levegőt, hogy öcsém, itt nagyon sok ember jött már ide, de híradós még senki se akart lenni. És azt mondja, ez nagyon jó. Azt mondja, írni tudsz? Hát mondom, Pista, én úgy tudom, hogy azért hívtál be, mert megjelent nekem akkor egy cikkem valahol. És ő azt elolvasta. Uh-huh. És neki az nagyon megtetszett. És ő arra gondolt, hogy ha ez a gyerek tud valamennyire írni, akkor lehet, hogy jó lesz majd a tévébe is.
És lett is, mert hogy utána elkezdted a vidámabb oldaladat is bemutatni, hiszen utána jött az, amivel szerintem azt mondhatom, hogy ott helyben Nyíregyháza lakossága, a nyíregyházi televízió nézők megismertek, hiszen te lettél Kámányka, mindenki Kámánykája a Terus és Kámányban.
Azon gondolkodom, hogy te ott voltál-e azon a felvételen, ami Túr Istvándiba történt. Túr Istvándiba készítettünk egy szilveszteri műsort.
Én évekkel azelőtt, egy-két évvel azelőtt voltam ott, amikor ennek az elődjét megcsináltam, ugye Magdával, akkor még Baranya Magdával, most a Bocskai Magdaként ismertem már utána a város, de nyilván vele csináltam ezt az elsőt, egy disznóölésen kezdtünk el bohóckodni, és az volt egy ilyen népies vonulat a disznóölésen, és hát nem is tudom, Magdika meg Béla bácsi, vagy valami ilyen volt, és ezt még évekig ismételték. Aztán erre jött egy válasz, úgymond, hogy, vagy egy folytatás, amit már ti csináltatok, szerintem, ha jól emlékszem, ez az ominózus.
Csak azért mondom, hogy a Túr Istvándiban kezdődött ez az egész történet, igen, hogy Maki, mármint hogy Bocskai Magda, meg Jónás Tibi beöltöztek ilyen parasztembernek, és akkor... Én először ráadásul még nem is a fiúkként jelentem meg, hanem én voltam a riporter, aki készítette velük az interjút. És Pistának ez annyira megtetszett, hogy azt mondta, hogy na, erre lehet valamit alapítani, vagy készíteni. És aztán később jött az a dolog, hogy ne riporter legyél, hanem hogy te legyél a mi gyerekünk. És az lett a nagy változás, hogy és az első dolog az ráadásul úgy azt találtuk ki, hogy én a börtönből szabadulok, és valóban úgy vettük fel, itt a Nyíregyházi börtön bejáratánál vettük fel az egész, az elsőt, hogy Kálmánka kiszabadul, és akkor ez volt az első nagy belépője az opera világban.
Ez sok részt élt meg, ugye? Igen, meg sok évadot. Igen. Ezt talán mondhatjuk, hogy Nyíregyháza ilyen első szappanoperája volt, kvázi, egy ilyen sorozata.
Jó, ezt így kimondani, te mondod, igen, elfogadhatjuk így is.
Nem érezted azt, hogy nagyon beleragadtál ebbe a szerepbe? Egy idő után? Vagy legalábbis a közvélemény tekintetében? Közvélemény
szemében. Aztán ugye változnak a főnökök, és volt olyan főszerkesztő, aki azt mondta, hogy nincs kálmánkázás, mert nem lehet komolyan venni egy olyan szerkesztőriportert, aki kálmánkaként jelenik meg. És én meg úgy voltam vele, hogy Nyíregyháza elbírja ezt. Tehát ebben a városban pont az, hogy ez a mi kutyán kölyke effektus, hogy pontosan tudják az emberek, hogy van egy arcod, ami a hétköznapi életben folyik, meg van egy kicsit sérült arcod, vagy egy kicsit butácska, vagy együgyű. Na, mondjuk ki, én úgy éreztem, hogy ez belefér.
Igen, és szerintem bele is fért, sőt, óriási sikere volt, de aztán valahogy ebből mégiscsak kijöttél, ez megszűnt, és utána abszolút a hírműfaj felé orientálódtál.
Nem, nem volt szánt és szándékos. Uh-huh. Nem úgy döntöttük el, hogy nem akarjuk ezt tovább csinálni, hanem képzeld el, hogy 2014-ben történt. Akkor újra felfrissítettük ezt a Terus és Kálmány dolgot, hanem olyan élethelyzetben kerültünk mind a hárman, hogy nem működtek a poénok. Van ilyen. Van ilyen, hogy az életünk lesz egy kicsit tragédia.
Igen.
És olyankor nem működik.
De ez kinek az élete volt akkor éppen tragédia? Tehát a tiéd, a Tibié, Makié...
Mondhatnánk azt, hogy mind a hármunknak voltak nehézségei, és akkor így nagyon diplomatikusan fogalmazott.
És izzadságszagú lett az egész?
Nem. Képzeld el, hogy mert ugye ezeket nem írtuk mi meg, hanem csak úgy poénkodtunk. Lőrinci Kornél volt az operatőr, és azt mondja Kori, hogy gyerekek, ez most nem megy. Ezen most nem fogunk nevetni. Csináljuk majd legközelebb. És nem lett legközelebb.
Na hát vissza azért a munkádhoz, és ahogy mondtam, hogy a hírműfajhoz elkanyarodtál. Jött az MTV, most már tudósítóként is többször láthattak a képernyőn az elmúlt 10 évben talán. Szerintem...
Igen, 9 évben.
Így van, tehát nagyon sokat láthattak a képernyőn, és igazán, ahogy a social media is egyre népszerűbb lett, egyre több ilyen platform jelent meg, te is egyre jobban áttetted a székhelyedet, a blogot írtál, aztán a Facebookon állandóan posztoltál, jöttél, mentél, én néha az győztem, hogy úristen, te reggel felkelsz, és akkor ezt elkezded tolni, hogy mit csinálsz, hova mégy, kivel vagy, miért jó, mi nem jó, hogy mondom ezt, hogy bírod? Tehát, hogy annyira meg akartad mutatni azt, ami körülötted van, a magadat meg akartad mutatni, hogy néha nem érezted azt, hogy hú, ebbe hol vagyok én? Ebbe hol az én életem? Vagy azt érezted, hogy na ez az én életem, hogy mindenhol ott vagyok, és hogy mindenkivel szóba állok, mindenkivel beszélek.
Vettem egy nagy lélegzetet, de.
Az mit jelent ide?
De az, hogy nem biztos, hogy arra fókuszáltam, amire kellett. Uh-huh. Tehát, hogy most, hogyha azt nézem, hogy van családom, gyermekem, van egy 10 hónapos gyerekem, van egy tündérfeleségem, akkor ezek számítanak. És az, hogy mit írunk ki a Facebookra, vagy hogy én vagyok-e az, akit éppen megvilágítanak a baloglámpával, az nem számít. Az kevésbé számít. Az hogy a gyereked boldog, egészséges, az a legfontosabb.
Hogy azért kanyarodjunk vissza oda, hogy még a feleségeddel megismerkedtél. Azért sok helyen kerested az igazit. Sokszor kerested az igazit. Voltak nagy csalódásaid, bánataid, de aztán valahogy megtaláltad Hajnalkát, ugye?
Ez egy nagyon furcsa történet, mert tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a MTV-nek köszönhetem őt. Mert éppen egy MTV-s forgatáson voltunk Fehérgyarmaton, és ő szatmár csekként tanított zenét, és énekzenét, és egy kis pici kórussal léptek fel. És én láttam egy filigrán kedves csajszit, aki nagyon szépen volt felöltözve, meg olyan bájos teremtés volt, és én oda mentem a gyerekekhez, hogy tessék már megmondani, hogy hívják a tanárnénit.
Azonnal udvaroltál.
Igen. És akkor mondták, hogy Hajnalka tanárnéni! Na, Hajnalka pedig zavarba jött. És hát aztán én bejelöltem ismerősnek a fészen, és aztán mi elkezdtünk beszélgetni. Na, hát így indult az egész történet.
Mikor érezted azt, hogy azért ő az igazi? Mert aztán hirtelen csak arra eszméltünk így azok, akik egy kicsit közelről, ugyan, de azért mégis megfelelő távolságból figyeltük az életedet, hogy hopp, egyszer csak itt a nagy szerelem, aztán utána már útban a gyerek.
Én azt gondolom, hogy furcsa ez a dolog, mert hogy alapvetően a nők döntenek. Legalábbis azt kell, hogy észrevegyem, hogy a nők döntenek. És ő felkerült Budapestre, de tartottuk a kapcsolatot, és aztán megváltozott egy kicsit a körülmények, megváltoztak egy kicsit a körülmények az ő életébe, a munkájába, és ő feltette azt a kérdést, hogy mi lenne, hogyha ő Nyíregyházára költözne. És én azt mondtam neki, hogy jó, de akkor már hozzám költözöl. És valóban így is lett, és bevallom őszintén, hogy benne volt ebbe a történetbe az, hogy gyerekünk lesz, de hogy én nem gondoltam, hogy ilyen hirtelen bejön az életünkbe ez a dolog, és egyszer csak hajnalkának szeptember 1-én mennie kellett volna dolgozni már az új munkahelyén, itt Nyíregyházán, és nem tudott. És én mondtam neki, hogy ne hülyéskedj már, hajnalkád, az első munkanapodon probléma.
Ez rögtön az első munkanap.
Rögtön az első munkanapján probléma van. Hát ő folyamatosan hány ingere van, meg probléma. És én azt hittem, hogy egyszerűen csak, hogy ráfeszül a dologra. De aztán eszembe jutott, hogy Jézus Mária, mi van, ha? És én vettem egy tesztet.
Ezt ilyen ijetten gondoltad hát végig?
Nem, ijetten, csak
végig mennyi ideje voltatok együtt ilyen, ebben az ilyen
hát kor? Figyelj, effektíve azt mondhatnánk, hogy 2 éve, de annyi nem volt, hanem ilyen kisebb-nagyobb megszakítások, de július elején hazaköltözött, és most szeptember 1-jét írunk. Uh-huh. Dátum szerint. És akkor így végig gondolom, hogy mi van, ha én apa lettem. De akkor még csak így átfutott a fejemen.
Erre kíváncsi vagyok, hogy milyen, mert ugye ezt én is megéltem, amikor ezt mondták először. És hogy sőt, másodszor és harmadszor is, amikor mondták, de mind a három esetben más volt nyilván a közeg, én más korú voltam, más időszakot éltünk, de hogy azért ez olyankor mindig olyan nagyon-nagyon fura. Te mit éreztél?
Akkor még ettől is furábbat. Tehát én 2 dolog miatt. Az egyik dolog, hogy ezért imádkoztam, hogy nekem legyen egy gyerekem. Hogy én ne úgy, tehát én az utolsó pintje vagyok az ágon.
Tehát, hogy kezdtél el igen, egyébként nagyon, már egy családot alapítani.
Hát borzasztó későn, tehát ez nagyon, nagyon késő. Sőt, a szüleim már lemondtak róla, hogy már nem lesz. És gondolj bele, hogy végig gondolod azt, hogy te jó Isten, a jó Isten ad nekem egy gyereket, annak az összes terhével és felelősségével, és az összes szépségével és csodálatos világával. De ez a kettő egyszerre jelentkezik. A jobb füledben az megy, hogy jaj, de jó, a bal füledben, úristen, én már öreg vagyok, mi lesz? Hogy tudom felnevelni ezt a gyereket? Mi lesz velem? Tehát, hogy azért ez egy hihetetlen.
Számolod, hogy hány éves leszel, mikor ő már érettségizni fog? Szó szerint. Úristen, és akkor mit mondanak? Nagyapád van itt?
Ezeket abszolút végig gondolod, rögtön.
Hozzájárult ez is ahhoz, hogy megtörtént ez a tragédia veled? Úgy érzed, hogy ez a hirtelen nagyot fordult az életed. 180 fokban megváltozott. Család. Tehát az eddigi, úgymond idézőjelben mondjuk, ahogy te is mondtad, hogy jaj, ott legyek a baloglámpák fényében, és pörögjön minden körülöttem. Én is pörögjek állandóan, akár az online, akár az offline felületeken, ott legyek, hogy minden nap posztoljak valamit, és utána, jaj, még család, itt van, végre családot alapítok, végre megvan a párom, és egyszerűen, ó, még most gyerek is. És lehet, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy bekövetkezett ez a tragédia veled?
Ha feltennénk ezt a kérdést, akkor azt mondanám egészen pontosan, hogy nem tudom, de én inkább azt mondom, hogy az életmód. Ez abszolút az életmód. És akkor ez képzeld el azt a történetet, hogy keveset alszol, hogy dupla kávékkal indítod a reggelt, folyamatosan kontroll alatt vagy, nem te irányítod az életed, hanem a megrendelések irányítják az életed, állandóan menni kell valahova, rengeteget utazol, nem tudsz pihenni, az autóban alszol, én inkább ezek a problémák, és nem pedig az, hogy az embernek a magánéletében mi jelentkezik, mert hajnalkáról, most már ki kell mondani a kedvesem és a feleségem nevét, mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy ő mondjuk forszírozta azt, hogy én minél többet dolgozzak, sőt, ő többször jelezte azt, hogy szerinte ez túl sok, és hogy vegyek vissza a tempóból.
Mi volt a válaszod erre? Mert hát, hogy ilyenkor az ember azért hajlamos arra.
Hát, hogy ez az életem, ne hülyeskedj.
Így van, igen. Tehát ebből élünk. Mit csinál?
Ez így van.
Így van. Mi változott?
Igen. Minden. Tehát az, hogy
milyen volt az a nap? Milyen volt az a nap? Vissza tudsz rá emlékezni?
Hogyne. Kérlek szépen, tudja Zsolti kollégámmal, az operatőr kollégámmal kellett volna elmennünk Kisvárdára, és ott mondom, mert az is eszembe jut, hogy biztos emlékszel arra, hogy egy barát kesselyűt lelőttek itt a megyébe.
Igen.
Vadászok.
Igen.
Ez a kesselyű, ez egészen Bulgáriából repült idáig, és itt egy vadász lelőtte. Na most az ő peré, mert két vadászról volt szó, ketten voltak igazából, az egyik lőtte le, de a másik is ott volt, az ő perükre készültünk, és aztán reggel volt, megittem a dupla kávét szerintem, beültem a kádba, és azt éreztem, hogy ott valami van, valami nem stimmel. Kikászálódtam a kádból, akkor már éreztem, hogy a jobb oldalam az egyre gyengébb. A fürdőszobánk az a hálószoba mellett van, és bementem, és annyit mondtam Hajnikának, hogy azonnal hívd a mentőket, mert ez sztrók.
Ezt és tudtad a jelekből?
Össze is estem.
Tehát ezt tudtad a jelekből?
Annyira tudtam, erről készítettünk egy anyagot, hogy mi az, hogy sztrók. És tudtam.
És abból tudtad, igen. hogy igen. Mi történt ezután? Míg kijöttek a mentők? Míg eljutottál oda, ugye, hogy kezelésbe vesznek?
Azt hiszem, hogy 8 perc volt, míg a mentők, még annyi se. Megjöttek, az már nekem olyan összefolyik. Aztán betesznek a mentőbe, és utána kész, vége.
Hány hónapja volt ez?
Hát 2023. február 20-án történt.
Hát akkor már több mint egy éve,
igen,
most már.
Igen.
Több mint egy éve.
Igen.
Mi változott vissza oda? Tehát, hogy nyilván felépültél ennek részleteiben most, hogy hány hónap kezelés, milyen traumákon mentél keresztül, mit éreztél, ezt nyilván mesélhetnénk, hiszen azok, akik már még nem kaptak sztrókot, de nagyon jó úton tartanak oda, mert hozzásorolom magamat is, szóval, hogy azért mi ezt így nem tudjuk elképzelni. És talán nekik kellene elmondanunk, hogy min kell keresztül menni ahhoz, hogy újra a régi legyél, mert még ahogy te elmondtad, amikor ide érkeztél, te sem vagy a régi.
Na most az igazság, hogy például most ha látják a nézők, mert ugye ez a jó a podcastbe, hogy látnak is, hogy nem bírok ülni sokáig ezen a széken.
Igen.
És ez az abból adódik, hogy a jobb oldalam ez még nagyon gyenge. És most belenéztem a kamerába, mint
jó
szokás szerint. És az igazság, hogy ez egy nagyon komoly feladat felépülni utána. Borzasztóan kemény. A kórházban eltöltöttem 3 hónapot. Ugye szubintenzív egy pár napig, körülbelül 10 napig, aztán 10 nap a ideggyógyászaton, a neurológián, és utána pedig 2,5 hónap, majdnem 3 hónap a rehabilitáción. Kérdezett, hogy mi változott. amikor bekerültem a rehabilitációra, három kérdést tett fel nekem a pszichológus. És ez nagyon, nagyon sok mindent elmond. Megkérdezték, hogy hogy hívnak. És mondtam, hogy Zsoltnak. Jó, de milyen Zsoltnak? Hát azt nem tudom megmondani.
Ne.
Zsolt azt mondja, mikor született? Gondolkodtam erősen, és akkor mondom, hogy hát 1970-80-90-ben. És aztán jött egy harmadik kérdés, hogy Zsolt, nős? Igen. És hogy hívják a feleségét? Én gondolkodok, és annyit tudtam mondani, hogy Nyuszika.
De valójában így becézed?
És Nyuszikának mi az igazi neve? Hát azt nem tudom. Na hát ezt hívják afáziának. Kérdezed, hogy mi változott? Hát először is meg kellett tanulni beszélni. Meg kellett tanulni azt, hogy a kortexet, tehát a szürke állományt is érintette a bevérzés, de talán szerencsés módon. És akkor ezeket meg kellett tanulni, hogy mi az, amire még képes vagyok, mi az, amit még el tudok majd vállalni az életben. Először azt mondták, hogy én valószínűleg tolószékbe kerülök, és nem leszek teljes értékű ember.
De volt olyan, hogy azt mondták, hogy nem épülsz fel, és hogy azt is, hogy esetleg nem éled túl, volt olyan
nem,
időszak?
Figyelj, az orvosok...
Lehet, hogy te erre nem emlékszel, de hogy volt ilyen?
Persze.
Meg mit meséltek?
Persze, hogy volt, de hát az orvosok, sőt, mi több, hát ugye a első két nap után, amikor kiderült, hogy még egy bevérzésem van, akkor azt mondták a szüleimnek, hogy készüljenek fel a legrosszabbra. Meg a feleségemnek. És most ittem egy picit. Na most én erre abszolút nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy valamit nagyon távolról, borzasztó távolról, mint ha a feleségem valakivel kiabálna. És aztán kiderült, hogy az egyik orvossal éppen összeütközésben volt, mert nagyon szerette volna a feleségem, hogy engem ébresszenek fel. Az orvos azt mondta, hogy az nem jó ötlet, mert...
Egyből beindul a keringés, és sokkal rosszabb lehet, elmozdul.
És én arra ébredtem, hogy ők egymással vitáznak.
De jó volt erre ébredni.
Hát ennyi. Igen.
Álljunk le?
Nem tudom, egy kicsit igen.
Jó, oké. Okay. Sajnos most le kellett állnunk ezzel a felvétellel, és Zsolti megint csak rosszul lett. Már közben is elég kényelmetlenül érezte itt magát, hiszen közel egy órája zajlottak a felvételek. És innen folytatjuk a holnapi nap folyamán, aztán reméljük, hogy addigra helyre jön Zsolti.
Ez a mi emberünk. A mi emberünk.
Na, szia Zsolti. Jól vagy?
Hello, szia. Igen. Ugye tegnap este, amikor befejeztük itt a beszélgetést, arra kértelek, hogy egy kicsi szünetet tartsunk. Bevallom őszintén, hogy elfáradtam. A tegnapi nap után én eléggé elfáradtam, és azt éreztem, hogy hát ez még a következménye ugye az agyvérzésnek.
Pont ott jártunk a beszélgetésben. Igen. Azt gondoltam, hogy ez is megviselt, hogy ilyenkor nem zaklat fel egy picit?
Már most nem, eleinte nagyon. Tehát eleinte nem tudtam még kezelni. Tehát azt vettem észre, hogy felmegy a vérnyomásom, sőt, mi több volt úgy, képzeld el, hogy annyira felizgattam magam azon, hogy akkor most mi történik a testemmel, és nem vagyok ura a testemnek, hogy bekerültem még a sürgősségire. És a sürgősségire elmondta az orvos, hogy ez még nekem szokni kell, hogy mit jelez a szervezet, mi az, amire számíthatok, és hogy nem kell megijedni.
Lehet, hogy ez pánik is, nem?
Ezt úgy hívják. Uh-huh. Ezt leginkább úgy hívják, hogy pánik, roham, uh-huh. Tehát a félelem, halálfélelem.
Láttam rajtad, hogy ez tegnap azért kerülgetett.
Hát igen, de már most tudom, hogy légzéssel, meg mindenféle dologgal ugye próbáltak nekem úgy is segíteni bent a pszichológus, hogy az autogén tréninget ajánlotta a figyelmembe. Hogy az mit jelent? Az autogén tréning, ahol egy kicsit lelassulsz, a légzésedre figyelsz, és akkor ez az autogén tréning szépen elvisz téged, lelazítod saját magad. Uh-huh. És az nagyon-nagyon fontos, hogy utána úgy érzed magad, minthogyha egyrészt felfrissültél volna, másrészt pedig nem hagyod, hogy elugrakodjon rajtad a pánik.
Ezt most már rendszeresen használod?
Igyekszem.
És figyelsz mindenre? Tehát másképp éled az életedet? Tehát a hétköznapi életedet is?
Az az igazság, hogy most vagyunk túl effektíve a kritikus egy éven. A stroke orvos azt mondta, hogy ez a kritikus egy év.
Tavaly februártól.
Igen, ugye ez, igen. És ettől függetlenül én még nem vagyok tökéletes. Sőt, mi több, vannak olyan emberek, illetve olyan sorstársaim, akik stroke után mondjuk fél évig meg sem tudtak mozdulni. És úgy jöttek ki a stroke-ból.
Meddig tartotta az, amikor már azt gondoltad, hogy igen, most már talán visszatérek az eredeti kerékvágásba, hogyha nem is az eredetibe, de a hétköznapi életet tudom élni?
Apukám azt mondta nekem, édesapám, hogy fiam, ha évvégére jobban leszel, tehát 2023 évvégére, akkor már jó. És én meg kacérkodtam a gondolattal, hogy én vissza akarok menni már nyáron dolgozni. És július előtt egy héttel, tehát június végén bejöttem Zagyva Gyulához, a Nyíregyházi Televíziónak az ügyvezetőjéhez, illetve a Városkép Kft. Ügyvezetőjéhez, és azt mondtam neki, hogy én megpróbálnám. A Gyula volt a legjobban elképedve, hogy öcsém, neked lehet, hogy még egy kicsit
pihenni kell.
Pihenni kéne. És ezért volt az, hogy hihetetlenül motiválóan, de nagyon ügyesen azt találták ki, hogy jó, akkor te még nem jársz ki forgatásokra, hanem van nekünk egy nagyon komoly internetes oldalunk, és annak a dolgait kell neked intézni, csinálni, feltölteni, és újra visszatalálni az életbe. Ezt csinálom mai napig is. És ez a legfontosabb dolog, hogy a effektíve, és erre nagyon büszke vagyok, hogy a városnak a honlapját, annak a dolgait intézem.
Kell a ilyenkor a feladat? Tehát fontos a feladat? Azt... Fontos, hogy te magad fontosnak érezd? Vagy tényleg inkább az kellene, hogy még többet pihenni, csak hajt azért a vágy?
Nem. Az orvos azt mondta, hogy ha van kedve az ilyen betegeknek, tehát a sztrókon átesett, úgy mondta ezt nekem Bocskai Magda, hogy a túlélő, és tényleg így van, hogy manapság úgy szokták kiírni milyen sztrók betegek, akik esetleg előadást tartanak, vagy részt vesznek különböző helyeken, hogy ő sztrók túlélő. Én ezt még nem tettem magamévá ezt a kifejezést, de én is az vagyok, hogy mit is akartam ezzel mondani. Tehát megvan, hogy az orvos annyit mondott, hogy az az ember, aki dolgozni akar, az hagyni kell dolgozni ilyenkor. Ugyanis az motiváló. Ugyanis az az érzésed van, hogy nem kerültél partvonalra. Hanem még akkor is, hogyha te most kerettag vagy, és nem játszol a pályán, de ott vagy kerettagként, és az nagyon fontos. Fú, de kemény lesz, amit fogok mondani. Az egyetlen túlélés, hogy tudod, van ez, hogy Lovasi mit mondja, hogy de szeretnék. Van az a nótája, hogy de szeretnék. Hogy szeretném azt látni, hogy lesz gyermekből férfi. Szeretném azt látni, hogy a fiam felnő. És ez nagyon fontos. Tehát itt a célok között, azért mondom, hogy durva lesz, amit mondok, a túlélés a legfontosabb. Tehát, hogy ha már túléltem ezt a sztrókot, egy nagyon komoly bevérzést, akkor megmaradni még az élők között. És mondok még valamit, ami nagyon motivál, ha már a motivációról van szó, igyekszem majd megírni ezt a történetet, ugyanis nagyon-nagyon szeretnék segíteni azokon, akik sztrókon átestek. És a legfontosabb, hogy ne veszítsék el a hitüket. nekem azt tanították meg, és ez az egyik legfontosabb mondat, hogy nem marad úgy. Semmi sem marad úgy. És ezt el kell fogadni.
Én azért hallottam más stroke betegeket, akik még mindig folyamatosan a felépülésért küzdenek, már 2 éve, másfél éve hasonló tünetekkel voltak. Mi a különbség köztük és közted? Tehát, hogy vagy ez függ élethelyzettől, függ a partnertől, függ attól, hogy milyen környezet vesz körül, akár a munkahelyeden, barátokkal és a család. Szóval mitől függ az, hogy valaki milyen gyorsan épül vissza ebből a komoly betegségből?
Két ember nagyon fontos ebben a történetben. Az egyik Pap Tibor, a másik pedig Szabó Tamás, mind a kettő püspöki helynök. Nagyon jóba vagyok velük. És amikor kiderült, hogy engem nem lehet műteni, és nem lehet más tenni, csak várni, és a Jóisten kegyelmében bízni, akkor ők bejöttek a szubintenzívre annak idején. Tibi még püspöki engedéllyel behozta Szent Miklós erekjéjét is, hogy fogjam meg. Hát én azt se tudtam, hogy mit fogok, mert ugye nem voltam magamnál. Itt pedig a kezemen, ugye aki a podcast nézői ezt látják, van egy csotki, ugye ez egy keleti rózsafüzér a kezemen, amit meg Tamástól kaptam. Tamás úgy imádkozott, hogy ezt rátette a kezemre, és ez rajtam is maradt, azóta se vettem le. Nem is tudom, mi történik majd, hogyha elszakad, vagy meg kell válni tőle, mert akkor egy újat szeretném.
Várja, erre azt szokták mondani, nekem is vannak különböző ilyen karkötőim, és ezekre azt szokták mondani, hogy ha már nincs rá szükséged, akkor le fog esni magától.
Legyen így, legyen így. Na most a következő a helyzet, hogy mit akartam ebből kihozni. Azt akartam kihozni,
hát, hogy mi szükséges
ehhez. Hogy ehhez kegyelem kell. És tényleg én görögkatolikus vagyok, és ezt gondolom, hogy semmi több is el tudnám sírni magam. Ez az isteni kegyelem. Semmi más. Itt nincs az, hogy az orvos segített. Itt persze segítettek, itt voltak, próbáltak mindent megtenni, de az, hogy itt vagyok, az... Tehát azt mondta Késmárki Zoli, hogy micsoda szerencséje volt Pintje Zsoltinak. És azt mondta neki Tamás, mert úgy beszélgettek egymással, Szabó Tamás, a püspöki elnök, hogy bocsáss meg, ez nem szerencse, ez az isteni kegyelem. És állapodjunk meg ennyiben, hogy ezt én ennek nevezném.
De akkor erős lesz, amit mondok. Ha valaki ezt nem éli túl, nem érdemelt isteni kegyelmet?
Jaj, hát ezek ilyen... Ez nagyon egyszerű lesz válaszolnom. Én azt mondtam Hajnikámnak, hogy nézd, lehet, hogy abban a pillanatban nem figyelt az őrangyalom, nem figyelt a Jóisten. És aztán, amikor észrevették, hogy mi a baj, akkor ajajajajajajaj. És akkor visszahozták. A fél oldalam az ott maradt.
Egy kicsit?
A rosszabbik oldalon egy kicsit. És visszahoztak. Én azt gondolom, hogy ha amikor kap az ember még egy esélyt az élettől, akkor az mindig azt jelenti, és ezt nagyon komolyan gondolom, hogy van még feladata. Se több, se kevesebb, van még feladata. Az, hogy mi a feladatom, azt nekem kell megtalálni.
Pedig ez lett volna talán így a beszélgetés végefele közeledve a záró gondolat, hogy mi a feladatod akkor. Hiszen az isteni gondviselés folytán is neked vissza kellett valahogy jönni. Itt kell lenned, ebben a létben. Nyilván ebben nagyon erős motiváló az, hogy amit mondtál, hogy a gyermekedet felnőni, látni felnőni, fiúból férfivá válni. Hogy munkaterületén mi lehet még a küldetésed? Vagy mint ember, mi lehet a küldetésed?
Ez majd azért az idő. Ez abszolút az időtől függ, hogy mi az, amit még bírok, mi az, amit meg tudok majd tenni. Nem akarok már ilyen nagy szavakat használni, hogy küldetés. Tehát én azt gondolom, hogy az élet az egy nagyon érdekes történet, és bizonyítja az én életem is, hogy egyik nap még te vagy a riporter, és neked kell odaállni a mikrofonnal, a másik pillanatban pedig azt mondják, hogy hát nagyon jó, hogy itt voltál, meg nagyon szuper volt, de hát most tessék egy kicsit hátra menni, mert hogy következik az ergoterápia, és hogy a kezedet kell majd egy kicsit rendbe hozni, meg hát ha jó, tehát például van egy teszt a sztrókosoknak. Le kell rajzolni egy órát, hogy tegyük fel, negyed-öt van rajta.
Tényleg ez ilyen volt a édesapámnak annak idején, de ő Alzheimer-es.
Ott is
hasonló, ott is ugye ez az órateszt.
És akkor órateszt. És gondolj bele, hogy egyik nap még fogod a mikrofont, hogy te vagy a riporter, másik nap pedig az a feladatod, hogy letetszik tudni rajzolni, hogy negyed-öt van. És akkor teljesen másként fogod fel az életet, mert én elsírtam magam azután, hogy a pszichológussal, Gacsai Pálma egyébként, ő volt az, aki feltette a kérdéseket, meg mindenféle rajzot készítettet velem. Veszek egy nagy levegőt, és azt mondom, hogy jó, visszajöttünk teljesen más minőségben, de a lendület megvan, és hát tényleg az a legfontosabb dolog, hogy a gyerek. És nem kell többet mondani. Tehát van még cél.
Látod magad benne? A gyerekben?
Jó, ez nagyon
még,
furcsa
még
dolog.
Fiatal, tehát egy év után, tehát hogy látod benne azt, hogy mozdulatai, reakciói, hogy ott vagy benne? És bízol abban, hogy olyan ember lesz, mint te?
Képzeld el, hogy talán direkt sem akarom észrevenni, mert hogy ő egy különálló lény. És a másik dolog, hogy én nagyon bízom abban, hogy bár tudom majd támogatni, de ő teljesen a saját útját járja majd. És teljesen mindegy, hogy tegyük fel, hogy szobafestő lesz, vagy atomfizikus, teljesen mindegy. A legfontosabb, hogy boldog legyen, semmi több.
Érzed azt, hogy most azt mondtad, amit a tegnapi beszélgetésünk első részében édesapádról mondtál, hogy veled kapcsolatban milyen volt. És most ugyanezt mondtad el, nekem ugyanezt cseng vissza, a te szavaidból, hogy leszel a gyermekeddel.
Akkor lehet, hogy ezt tovább örökítjük. Legyen így.
Legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy annak ellenére, hogy még felépülőben vagy, vállaltad ezt a beszélgetést. Nagyon értékes gondolatokat kaphattunk most tőled, és azok is, akik éppen átestek már egy sztrókon, meg azok is, akik egyébként előtte állnak, mert biztos vagyok benne, hogy sokan vannak így, sajnos, hogy sokakat elér ez a szörnyű tragédia. Ami így az esetedben én azt gondolom, hogy számos tanulsággal is járt, és ezekből te táplálkozni tudsz, legalábbis ahogy én kivettem a szavaidból.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy elmondhattam a gondolataimat.
Hát a nézőknek is köszönjük, meg a hallgatóknak, és hogyha kedvetek van, akkor tartsatok velünk majd legközelebb is a következő Mi Emberünkben. Egyébként podcastjeinket elérhetitek a Facebook oldalunkon, Instagramon keresztül, na meg persze a Spotify csatornánkon, valamint a YouTube-on visszanézhetitek, és meg is oszthatjátok ezeket a műsorokat, és többek között a Mi Emberünket is. Iratkozzatok fel, én Balogh Béla vagyok, és várok mindenkit legközelebb is. Sziasztok!
Ez a Mi Emberünk. A Mi Emberünk.
Próbáld ki a gyógyszerészi gondossággal készült Medusa termékeket és tiszta élelmiszereket. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
Vásároljon megbízható helyről. Cserepeslemezek, trapézlemezek, kerítéselemek, élhajlítótelemek, bádogos kiegészítők egy helyen. Nyíregyháza, Simai úti lemezkereskedés.